Akkor Isten igéjét, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből fogom felolvasni a 8. rész, első 15 versét. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is, önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagunkat adták az Úrnak, és azután nekünk, az Isten akaratából. Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze is be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. Ezért, ahogyan mindenben bővölködtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem előzőleg az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Most pedig a cselekvést is végezzétek el, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghez vitel is, aszerint, amitek van. Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amilyekinek kinek van, nem aszerint, amilyen nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányatokat, hogy így egyenlőség legyen, amint megvan írva, aki sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Hála neked, mennyei atyánk, a mai igéért, amit kirendeltél számunkra, hogy ezek által az igék által szólíts meg mindannyiunkat, például állítva elénk macedóniai testvéreket, illetve magát az Úr Jézus Krisztust, aki bár gazdag volt, szegény élet értünk. Segíts, hogy a szívünket érintsék meg ezek az igék, hogy mi is tudjunk a magunk gazdagságából azoknak adni majd, akik rászorulók. Kérünk, hogy ajándékozz meg a kegyelmeddel mindannyiunkat, ahogy Macedónia gyülekezeteit is megajándékoztad 2000 évvel ezelőtt, hogy nekünk is a nyomorúság sok próbája között is az örömünk az bőséges legyen, és hogyha próbák között vagy szegénységben is élünk, add, hogy abból mégis a jó szívűségnek gazdagsága hadd tudjon a te kegyelmed által fakadni mások felé. Kérünk, hogy áld meg mindannyiunkat, gyermekeinket, akik szintén te előtted vannak, és rád függesztve szemeiket várják, hogy mit mondasz nekik. Kérünk, hogy így áld meg gyerekeinket, bennünket is, mondd itt ígérnek hirdetőjét, és mindannyiunkat, akik a te színed előtt vagyunk. Az Úr Jézus nevéért kérünk. Amen.
Majd kicsit később fogunk látni ebben az igében, hogy Paul azt mondta a korintusiaknak, hogy nem elég, hogy csak jó a szándék, hanem cselekedni is kell. Azért mondom ezt, hogy volt egy nagyon jó szándékom ma reggel. Én úgy terveztem, hogy én 5-kor fogok fölkelni, és fogok idejönni nyitni az ablakokat, hogy legyen egy kicsit hőversebb itt. A szándék megvolt, a megvalósítás az nem történt. Azért egy kicsit melegebb itt, mint általában. Próbálok egy kicsit röviden predikálni ma, hogy mindenki tud ébren maradni. Nem tudom, hogy mi a helyzet nálatok a családban, de az Egyesült Államokban van egy olyan köztudat, hogy van egy szabály, ha vannak ilyen nagyobb családi összejövetelek. És a szabály az, hogy nem szabad beszélni a politikai dolgokról, És nem szabad beszélni a kereszténységről vagy a hitről. És akkor az a gondolat, hogy ha egy családban tudunk kerülni ezt a két témát, akkor minden rendben lesz. És lehet hozzatenni más témákat is. Én azt gondolom, hogy néha egy gyülekezetben az egyik tabu téma beszélni a pénzről. De az a probléma, hogy az igé beszél a pénzről. És Isten ad egy olyan feladat nekünk, mint lelkipásztoroknak, hogy a mi feladatunk hirdetni a teljes írás. Júliusban kint voltam az Egyesült Államokban, és amikor ott voltam, az egyik helyen felkértek, hogy tanítok. És úgy kértek fel, hogy ők adtak az igéket, az igé szakaszat, amiről kellett tanítanom. Az egyik héten a 2. Korintus 7. rész, és a következő héten a 2. Korintus 8. rész. Hogy ma délelőtt lesz a 2. Korintus 8, az egyik érdemben, hogy én nem csak kitaláltam ezt, hogy erről kell beszélni, hanem ez volt kiadva nekem. És amikor tanítottam erről kint, az az egyik előn, amikor az ember szolgál egy másik ember gyülekezetében, mert akkor egy kicsit könnyebb beszélni a pénzről. De amikor az ember a saját gyülekezetében van, és beszél a pénzről, akkor az emberek egy kicsit rosszul éreznek magukat, akkor biztos van hiány a költségvetésen, és azért a lelkész beszél erről, hogy legyen több a bevétel a gyülekezetben. Én szeretnék mondani, hogy fogalom sincs, hogy áll a mi költségvetésünk most. Nem azért beszélek erről a témáról, hogy az a kívánságunk, hogy valaki, aki vendég van itt ma, adjon pénzt a mi gyülekezetünknek. Nem arról van szó. Ez nem egy olyan módszer, hogy mi azt mondjuk, hogy jó, akkor ha valaki itt van, akkor mi próbáljunk olyan kényszerrel, egy olyan nyomással tenni rájuk, hogy minden áron kell adni pénz a gyülekezetnek. Arról nincs szó most. Hangsúlyozom azt, hogy ez nem egy olyan alkalom, amikor mi akarunk, hogy valaki rosszul érzi maga, mert ő nem ad pénz ennek a helyi gyülekezetnek. Hanem a mi feladatunk ma látni, hogy Isten mit mond az ő igéjében, és mi az, amit mi tudunk tanulni ebből. A 8. rész az első vers. Hírt adjunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelemről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott. Van sok nagyon fontos szó ebben az egy bevezető mondatban. Az első az, hogy Paul úgy kezdi, hogy testvéreim. Amikor Paul írt ezt a levelet a korintusi gyülekezetnek, ő beszélt ezek a korintusi emberekkel, mint testvérek az Úrban. Fontos, hogy megértjünk azt, mert mi tudjunk azt az első levellel, amit Paul írt a korintusi gyülekezetnek, hogy az a gyülekezet tele volt problémákkal. Tele volt problémákkal. Ezzel a probléma, azzal a probléma, ezzel azzal, Paul azt mondta az első korintus 3. részben, hogy ti olyanok vagytok, mint csecsemők. Semmi növekedés nem történt a ti életetekben. Mi van veletek? De annak ellenére, hogy abban a gyülekezetben rengeteg probléma volt, az emberek küzdködtek ezzel a bűnnel, azzal a bűnnel, küzdködtek ezzel a dologgal, azzal a dologgal, annak ellenére, amikor Paul címzi ezt a kezdet vers ebben a fejezetben, ő azt mondja neki, hogy ti vagytok az én testvéreim. Annak ellenére, hogy ezek a hívő emberek küzdködtek dolgokkal. Annak ellenére, hogy még mindig nem volt tökéletes ember a korintusi gyülekezetben, Paul azt mondja, hogy ti vagytok a testvéreim az Úrban. fontos, hogy mi nem jutunk arra a pontra a mi hitünkben, hogy mi azt mondjuk, hogy én olyan jó vagyok, és az a másik ember olyan rossz, akkor az a másik ember ő valószínűleg nem is hívőr. Nem. Mi nem várjunk azt, hogy minden hívő ember legyen azonnal tökéletes. Mi azt látjunk, hogy a hívő életében egy hosszú folyamat van. És mi akarunk segíteni embereket, mi akarunk segíteni a testvéreket, hogy ők tudnak előre menni ebben a hosszú folyamatban. És Paul ezzel az írással ezt csinál a gyülekezettel. Utána azt mondja, hogy kegyelméről, az Isten kegyelméről. A kegyelem, amit mi tapasztaljunk, az, hogy Isten kegyelmes volt velünk, az fog befolyásolni azt, hogy mi hogyan viselkedünk. Az, hogy mi tapasztaltunk azt a nagyszerű kegyelem, akkor mi másképpen fogunk élni. És akkor itt Paul hoz föl egy példát, beszél azok a gyülekezetekről, akik Macedóniában vannak. Ezek a gyülekezetek, ha az ember utána néz, akkor ez a gyülekezet Filippiben, a gyülekezet Thessalonikában, a gyülekezet Bereában. És utána Paul beszél egy kicsit ezek a gyülekezetekről. A második versben ő azt mondja, hogy ezek az emberek, ezek a gyülekezetekben Macedóniában, ami a mai világban az Észak, Görögország, ő azt mondja, hogy ezek az emberek nagy nyomorúságban élnek, és nagy szegénységben élnek. Nagyon sok volt a próbatétel, nagyon sok volt a nehézség az életükben. Nagy szegénységben éltek. Egy olyan szegénység, amit én miért nem mondani az, hogy mi nem tudunk képzelni. Mi sohasem tapasztaltunk azt a fajta szegénységet, amit ezek az emberek tapasztaltak. És az, hogy egy kicsit jobban érint minket, és majd vissza fogunk térni ehhez, azt látjuk, hogy az utolsó hónapokban nagyon sok menekült ember bejött Magyarországba. Vannak különböző vélemények ezekről az emberekről. Van olyan emberek, akik látnak, hogy ez egy óriási nagy probléma, és állandóan kell leállítani ezt az egész. Vannak más emberek, akik azt látnak, hogy valami, hogyan kell átmenetileg segíteni őket, de azt, hogy minél hamarabb tovább lépnek, az a legjobb. De meg kell értenünk azt, hogy nagyon sok menekült ember azért menekül, mert ő egy olyan szegénységben élt, ő olyan nyomorultságban élt, amit mi nem tudunk képzelni. És nagyon könnyű nekünk megítélni őket távolról. Az, hogy nem ismerjük őket, az, hogy sohasem beszéltünk velük. A menekültek különböző okok miért menekülnek. Van olyan, hogy azért menekül a nagy szegénység miatt. Van az, aki azért menekül, mert veszélyben van. Mert üldöznek őt, esetleg az ő hite miatt, vagy az ő látás, politikai látása miatt, amiatt menekül. És van olyan, aki menekül, mert ő azt mondja, hogy jobb lesz anyagilag a családomnak, ha mi tovább lépünk. Ha mi valahogyan tudunk kerülni Európába. És mielőtt ítéljünk őket, kell gondolkozni azon, Ha én lenném abban a helyzetben, és ha az én családom abban a szegénységben élne, ha az én családom abban a nyomorúságban élne, én mit csinálnám? Én ott maradném abban a reménytelen helyzetben, abban a nyomorúságban? Vagy esetleg én azt mondanám, hogy az, hogy jobb legyen hosszú távon az én családomnak, én olyasmit fogok tenni most, ami nagyon nehéz, ami nagyon veszélyes, de én azért csinálom, amit csinálom, mert a családom fontos nekem. Gondolkoznunk kell ezen. Mert hívő emberek, ebben a helyzetben mi a tennivalunk? Ott, abban az időben, az első században, amikor ezek az emberek nagy nyomorúságban éltek, ők nem nagyon gondolkoztak arról, hogy én leszek menekült, mert a legtöbb helyzetben a másik hely nem volt jobb annál. De Paul azt mondta, hogy azok az emberek, akik éltek Macedóniában, annak ellenére, hogy volt nyomorúság, annak ellenére, hogy volt szegénység, azt látjuk, hogy volt öröm. Azt látjuk, hogy volt öröm az életükben. Azért volt öröm, mert ők tudtak egy olyan kapcsolatban lenni Istennél, ami független volt a körülményektől. És nem látjunk azt, hogy csak öröm volt, hanem azt látjunk, hogy abból a kevésból, ami volt, ők örömmel adtak abból. Próbáljunk gondolkozni. Voltál-e valami hasonló helyzetben? Én legalább emlékszem, amikor a 80-as években gyakran az akkori ifjúságiból utaztunk Erdélybe. És amikor a hívő emberek befogadtak minket, mint látogatók Erdélyben, mi tudtunk azt, hogy ők abban az időben nagy nyomorúságban éltek. Mi tudtunk azt, hogy nagyon küzdködni kellett, hogy legyen élelmiszer. De én emlékszem, amikor én ott voltam, mindig a vendéglátás kapott olyan nagy hangsúlyt. És én nem emlékszem, hogy voltam egy olyan házban, ahol nem volt teljesen tele az asztal, amikor volt egy étkezés. És én azt láttam, hogy azok a testvérek ott Erdélyben, abban az időben, ők gyakoroltak azt a vendégszeretet. Ők a nyomorúságból, a szegénységből, ők adtak. Személyesen én néha rosszul éreztem magamat, amikor valami kolbász vagy húst adtak, és én tudtam, hogy az, hogy én kapom ebből, akkor azt jelenti, hogy valószínűleg ebben a hónapban ő többet nem fognak inni húst ebben a házban. Mert ők adtak abból a kevésből. Ők egy áldozatot hoztak. A testvérek Macedóniában ezt csináltak, amikor abban a nyomorúságban éltek, ők mégis adakoztak. És adtak, hogy Paul tudta vinni azt a pénzt Jeruzsálembe, ahol esetleg még nagyobb nyomorúságban éltek az embereket. A harmadik versben mi azt olvasunk, hogy erőjük szerint adtak, utána a folytatás, sőt, erőken fölül is önként adakoztak. Ez mit jelent? Amikor mi azt olvasunk, az erő szerint adtak, akkor azt lehet mondani azt, hogy az ember keres valamennyi pénzt, és akkor ő hoz egy döntést, hogy én egy bizonyos százalék az én pénzemből, én szeretnék adni az Úrnak és az Úr munkáját. Az Ószövetségben mi azt látjunk, nagyon jellemző volt azt, hogy a tízedet adtak. A bevételből 10%. Én nem látom egy hasonló parancs az Új Szövetségben, hogy adjon a tízedet. Hanem mi azt látjunk, hogy az Új Szövetségben, hogy Isten szereti azt az ember, aki egy jó kedvű adakozó. Aki szívból ad, aki önkéntesen ad azt. Ha bármit én eszélek, azt mondanám, hogy az a 10% az egy irány lehet nekünk, hogy az lenne a minimum, amit mi adjunk az Úrnak. De a lényeg nem a százalék. A lényeg itt, hogy az emberek adnak. Az első Korintus 16. részben mi azt látjunk, hogy hogyan adtak az erőjük szerint. Mi olvasunk ott az első Korintus 16.2-ben, hogy az emberek fél, amikor kaptak a fizetést, akkor egyből félretették azt, amit adnak az Úrnak. Mi túl gyakran az ellenkezőt csináljunk. Mi azt csináljunk, hogy először fizetünk az összes sárga csekket, utána menjünk vásárolni, utána ezt csináljunk, és ha marad valamit a végén, akkor azt adjunk az Úrnak. De az Új Szövetségben mi azt látjunk egy másik példát, hanem hogy az emberek adtak az erőjük szerint. Amikor kaptak azt a fizetést, akkor félretettek azt, amit adnak az Úrnak. Ez volt a norma nekik. De látjunk itt, hogy nem csak az erőjük szerint adtak, hanem az erőjük fölül adtak. A gondolat itt az, hogy amikor ezek az emberek adtak, ők egy áldozatot hoztak. Ők lemondtak valamiről, hogy ők tudtak adni többet. Szinte egy példázatban a Lukács 21. részben, amikor Jézus mesélt az az ösvegy asszonyról, aki adott a két filler. És Jézus azt mondta, hogy az az asszony, az az ösvegy asszony, aki a két fillert adott, ő többet adott, mint az összes többi. És lehetséges, hogy az összes többi között volt olyan, aki 100 adott, volt olyan, aki 1000 adott. És az az összvegy asszony a két fillérrel többet adott. Miért? Mert azt kell nézni nem azt, hogy mennyit adjunk, hanem mennyit marad, miután adtunk. Ha az ember a fölöslegesből ad, akkor nem is érzi azt igazán. Amikor az ösvegy asszony adta a két fillért, ő érezte azt. Mert az volt az utolsó neki. Azzal ő hozott egy áldozatot. Én nem fogok körbeadni egy kérdőívet, hogy ki mennyit keres. Hanem mindenki saját magában kell állni Isten előtt. Ha valaki házasságban él, akkor együtt a társával. És Isten előtt kell gondolkozni azon, hogy Isten, én hogyan tudok adakozni? Mi hogyan tudunk adakozni? Mi az, amit mi tudunk adni? Azok a híver emberek, Macedóniában bőrkezőek voltak. Ők azt mondták, hogy igenis mi akarunk adni. Mi sokat akarunk adni. Most szeretnék ugrani egy pár verset, és nézzünk a 8. vers, vagy a 9. vers, mert a 9. versben van egy példa. A példa Jézus Krisztus. És mi olvasunk itt a 9. versben, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Miről van szó itt? Milyen értelem volt gazdag Jézus? Jézus gazdag volt, mielőtt ő jött a földre. Jézus gazdag volt abban, hogy ő Isten volt. Ő gazdag volt abban, hogy ő állandó közösségben volt az Atyával és a Szentlélek volt. Ő gazdag volt abban, hogy mint Isten nem hiányzott semmi. Minden meg volt neki. De valami ok miatt, és az ok, amit látjunk itt, a kegyelem. A kegyelem miatt Jézus hozott egy döntést. És a döntést, amit ő hozott, az volt, hogy én szegény leszek. A Jézus szegénysége nem főleg az anyagi szegénység, hanem az ő szegénysége az, hogy ő ember lett, ő ember forma vett fel. Mi nem tudunk teljesen felfogni azt, amit az új szövetség tanul erről. Jézus Krisztus 100%-ig Isten. És Jézus Krisztus, amikor ő ember lett, ő 100%-ig ember lett. Ő szegény lett. Ő hozzatették ezt az ő istenségéhez. Jézus ő mindig maradt 100%-ig Isten. De a 100%-ig Istensége mellett ő 100%-ig ember lett. És az, hogy ő 100%-ig ember lett, az jelenti, hogy ő tud ma egy főpap lenni nekünk, abban, hogy ő tökéletesen megérti bármilyen nehézség, ami van a te életedben. Mert ő ember lett. Ő tapasztalta azt, amit mi tapasztaljunk. Mi azt látjunk, hogy ő Isten maradt, de mégis nem élt azok a lehetőségekkel, ami van. Egy titok. Jézus Krisztus 100%-ig Isten, és 100%-ig Isten maradt végig, de amikor ember lett, abban a pillanatban ő 100%-ig ember lett. Nem tudunk megérteni ezt, ez egy olyan tanítás, amit kell elfogadni. De ő azért lett 100%-ig ember az ő kegyelme miatt. Ő azért lett 100%-ig ember, mert ő szeret téged úgy, ahogy vagy. És Jézus Krisztus annyira szeret téged, hogy ő szegény lett miattad. Miattad. Nem mindenki miatt, hanem miattad. És ő adta az ő életet. Amikor énekeltünk az egyik éneket, az volt, hogy azt énekeltünk, hogy a barán adta az ő szent vérét. És én kicsit gondoltam, hú, ez egy nagyon keresztény kifejezés. az ember, ha csak kívülről bejön és hallja ezt, akkor még bárányról van szó itt. És a bárány, amiről van szó abban az énekben, Jézus Krisztus. Vannak olyan példák a Bibliában, amikor Jézus van összehasonlítva egy bárányal. Egy bárány, amit adtak egy áldozatban, hogy megtisztítson az embereket. És utána azt mondja, hogy az ő szent vére. Megjelent olyan, hogy ez nagyon furcsa. Mit jelent, hogy szent vér? A szent azt jelenti, hogy az ő vére, az ő élete el van különítve. Nem olyan, mint az átlag. És mi azt olvasunk, hogy ő adta az ő véret, a vér jelképezi az élet. Ő adta az ő életet. Miért adta az ő életet? Azért adta az ő életet, mert ő szeret téged. És ő kész volt meghalni a keresztfán a te bűnöd miatt. Ez a kegyelem. Ez a példa, amit Jézus mutat nekünk, hogy ő az abból a nagy gazdaságból, az abból a sok mindenből, ő mindent lemondott. És ő azért mondott le, mert ő szeret. És ez egy példa nekünk. És ez volt egy példa, amit Paul felhozott, amikor ő beszélt azok az emberekkel, Korintusban. És ő azt mondja, hogy volt egy példa, amit Jézus tett, volt egy másik példa, amit a hívők Macedóniában tettek, és a harmadik gondolat itt, hogy most ő mit kér a korintusiektől. És ő azt mondta, hogy kérlek adjatok. Ha tovább olvasunk, mi azt látjunk, hogy a korintusiak már ígértek valamit, hogy ők fognak adni. És akkor Paul azt mondja, hogy nem elég csak az ígéret. Most kell betartani azt, amit ígértetek. Megint egy példát mutat, ami volt Macedóniában, és ő azt mondja, hogy a legfontosabb, nem azt, hogy mennyit adsz anyagilag, hanem a legfontosabb azt, olvasunk az 5. versben, hogy te kész vagy adni magadat. Kész vagy adni magadat. Kész vagy mondani Istennek, hogy Isten, az én életemet én teszem a te kezedbe. Csináljad velem, amit akarsz. Én rendelkezésre állok. Én megyek, ahova te kulsz. Ez volt, amit Paul elvárt a korintusi keresztényektől, és ez az, amit Isten vár minden hívő embertől. Hogy mi azt mondjunk, hogy az életem már nem az én életem. Nem csak élek magamért, hanem az a kérdés, hogy én hogyan tudok adni másoknak. Paul azt mondta a korintusi embereknek, hogy kell befejezni azt a kegyelmet. És újból mondta ezt neki. Utána a 8. versben, vagy a 7. versben van egy kis lista, ezért, ahogyan mindenben bővülkedtek, hitben és igében, szeretet vagy ismeretben és minden búzgóságban és a törlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek. Ez egy nagyon szép lista. majdnem azt mondom, hogy túl szép. Túl szép abban, hogy legalább, ahogyan én eddig olvastam a korintusi gyülekezetről, ez nem igaz róluk. De mégis Paul ezt mondja. Mert valahogyan azért mondja, mert ezek a hívő emberek Korintusban ezt gondoltak magukról. Hogy mi a legjobb keresztények vagyunk. Mi ezt csináljuk. És Paul valahogyan azt mond nekik, hogy ha azt gondoltak, hogy ti olyan jó vagytok, akkor mutatjad azt nekem most az adakozásban. Ha valóban ilyen vagy, akkor mutatjad meg. Mutatjad meg azt a szeretetet. Nem elég csak beszélni róla. Az, hogy mi kegyelemből adjunk, az egy hatalmas nagy bizonságtétel emberek fele. És most visszajövök a mi helyzetünkre. Hogy mi az, amit Isten vár tőlünk. Konkrétan. Mi hol tudunk adni most? Mi az, ami érint minket, mint keresztény emberek most Magyarországon? És mégis kell fölhoznom azt az aktuális példa, a menekültek. A legtöbb menekült egy olyan országból jön, hogy a hit nem a keresztény hit. És a kérdés az, hogy ők most érkeztek az ő tudata szerint egy keresztény országba. Mert aki a közel-keletről vagy Észak-Afrikából jön, ők azt gondolnak, hogy Európáról, hogy ez egy keresztény. Ez az unió keresztény országokból él. És mi, mint keresztények, hogyan fogunk befogadni ezek az embereket? Mi az, amit Isten vár tőlünk, mint keresztény nép? Én nem tudok adni a választ. Én esetleg a következő hetekben tudok kidobni egy-egy ötletet. De szerintem mindnyájunk tudunk gondolkozni azon, hogy mi az, amit én személyesen tudok csinálni, mi az, amit mi, mint gyülekezet tudunk csinálni, mi az, ami az egyház Magyarországon tud csinálni. Meg vagyok győződve arról, ha mi bánjunk ezek az emberekkel a krisztusi szeretettel, lesznek olyan, aki megtér. Nem az a mi feladatunk, mint gyülekezet, hogy mi keresünk az elveszetteket. Keresünk az, aki elveszett. És mi adjunk az utat neki. Mi hirdessünk az evangéliumot. De ebben a helyzetben nem elég csak a beszéddel, hanem a cselekedettel. Paul ezt kért a korintusi gyülekezettől, és Isten ezt kér tőlünk. Imádkozunk. Édes Atyán, köszönjünk, hogy ebben az igé szakaszban van jó példák nekünk. Van az a jó példa, ami történt Macedóniában. Ahogyan ezek a hívő emberek, akik nyomorúságban éltek, az erőnkön fölül adakoztak. Van a legtökéletesebb példa Jézusról, ahogyan az ő kegyelméből ő gyenge lett. Ha van valaki ma, aki itt van, aki még nem ismer téged, segíts tört látni azt, hogy kegyelemből te adtad magadat érte. És kérjünk, segíts minket látni azt, hogy mit tehetünk. Nem kényszerből, nem azért, mert kötelező, nem azért, mert a lelkész erről predikált, hanem azért, mert te végezel, vagy végeztél egy munkát a mi szívünkben. És mi valahogyan akarunk kifejezni azt a szeretet másoknak, amit mi kaptunk tőled. Kérjünk, add nekünk útmutatást abban, hogy mit vársz tőlünk. Segíts minket, hogy tudunk az erőkön fölül adni, segíts minket, hogy mi tudunk teljesen átadni a mi életünket neked. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.